Június 22-én vasárnap három iráni atomlétesítmény Fordó, Natanz és Isfahán ellen hajtott végre támadást az amerikai légierő bunkerromboló bombákkal. Trump elnök szerint teljes sikerrel. A stúdióban itt van Esperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutatóközpont igazgatója. Jó estét kívánok! Mi az a bunkerromboló bomba?
Jó estét kívánok! Ez a bunkerromboló bomba egy rendkívül nagy, 13,5 tonnás nagyságú bomba, ami egyrészt áthalad a felszínen és a nagyobb ellenálló közegeken, majd amikor eléri a célját, ez körülbelül 60-61 méter mélységig lehatol, akkor lép működésbe az időzített gyújtója és felrobbantja az egész helységet. Nyilván hallottuk, hogy Irán létesítményei nem mindegyik 61 méteren van, hanem mondjuk van, amelyik 150 méteren a jelentések szerint, de gondoljuk el, ha ott az ottani alagútrendszert vagy egyéb rendszert lerombolja, akkor az ahhoz való hozzáféréssel is sikeres lehet. Ugye 14 ilyen bombát alkalmaztak a három helyszín ellen, 125 géppel támadták ezt a rendszert, és ennek előfeltétele volt, hogy Izrael lebontja a légvédelmi, az elektronikai harc, a parancsnoki állásokat, a vezetési pontokat, sok katonai felső, katonai köztársasági gárda, vagy éppen a rendőrség főnökét likvidálta. Így egy közel 200 kilométeres folyosó van jelenleg Teheránig azoknak a vadászgépeknek, bombázóknak, akik be tudnak hatolni ide, hiszen nem működik a légvédelem.
Miért nem robban fel a bunkerromboló bomba, amikor becsapódik a felszínbe, és átmegy az első, második, harmadik, tizedik betonrétegen? Hát szét körülbelül... kéne, hogy menjen.
Ugye ez egy 20 emeletes lakóház, körülbelül egy ilyen 60 méternyi rész, tehát 60 rétegen tud áthaladni, mert akkor lép az időzítés, akkor kapcsolják be, amikor ennek robbannia kell az utolsó részt, amikor eléri a legnagyobb mélységben.
Autonóm eszköz, ez maga tudja, hogy milyen mélyen kell felrobbannia, vagy valakinek igen, meg kell nyomnia?
Nem kell, nem kell nyomni, ez ott megjelenik, és akkor robban, amikor leért.
Honnan lehet tudni, hogy sikeresen célba ért, és megcsinálta azt, amire tervezték? Mondta, hogy hát nem minden van pont 61 méteren.
Így van. Azt látjuk a műhold felvételeken, egyet néztem meg ott a becsapódási lyuknál, hogy az alatt van az atomlétesítmény, illetve egy hegyoldalnak az egyik részét bontotta le ez a bunkerromboló bomba. Nyilván ehhez végig kellene menni, itt kellene a személyes, humán erővel folytatott hírszerzés, felderítés, hogy bemegy testkamerával végig kamerázom az egészet, hogy milyen kárt okoztam, mert ezt így megmondani nem lehet, hiába mondja Trump elnök úr, hiába mondja az Egyesített Vezérkari Főnök. Nyilván nagyon nagy károkat okoztak, vissza is vetik Iránnak ezt a képességét, főleg úgy, hogy az atomtudósokból is 10-14-et likvidáltak.
Ha lehet tudni, hogy a bunkerromboló bombának mi a képessége, akkor lehet ellene építkezéssel védekezni? Mondjuk nem 61 méterre telepíteni az érzékeny infrastruktúrát, hanem 200 méterre.
Hát igen, amikor egy ilyen infrastruktúrát építenek, legyen az mondjuk egy légi vezetési pont, vagy szárazföldi vezetési pont, akkor nem gondolt senki ilyenre. De ugye ugyanilyen rakéta, például a Taurus csak nem ilyen mélységig megy le, amit a németek szállítottak volna Ukrajnának. Tehát lehetne nagy valószínűséggel, nagyon különböző sűrűségi eszközökkel elnyeletni ezt a fajta energiát, de amikor 13 tonna megindul a földbe, akkor oda azért elég sok réteget kellene egymásra tenni, hogy megakadályozzák ennek a bombának a hatását.
Azt mondta, hogy nem feltétlenül gondoltak arra, hogy ezt be fogják vetni. Ez egy régi eszköz, vagy egy új fejlesztésű eszköz? Vagy amikor látták, hogy Afganisztánban, a barlangokban nem nagyon lehet célt elérni, akkor kezdék el fejleszteni. Ez nem volt olyan nagyon régen.
Nem volt nagyon régen, igen, ugye a 2001. szeptember 11 után a afganisztáni műveletekben már alkalmazták a tálib vezetőknek a megkeresésére, likvidálására, ami ugye láttuk, hogy nem járt sikerrel, mert több évig üldözték Bin Ladent is. De a fejlesztés az akkori korból származik, ugye azt mondják, minden bombák anyja ez, vagy atya, és ennél nagyobb már csak a taktikai atomfegyver lenne, illetve annak a hatása.
De mivel lehet ezt az eszközt célbe juttatni? A súlya az, ami korlátot jelent?
A súlya egyrészt, igen, tehát 13 tonnányi eszközt ez a B2-es stratégiai bombázó tud magával vinni. Ennek a méretei 22 méter hosszú és 40 méter széles, ellentétben az F-117-es a kisebbik lopakodóval, amit a koszovói háború idején láthattunk, az 20 méter hosszú volt és 14 méter széles. Tehát egy rendkívül nagy eszközt látunk, aminek a teherbíró képessége ilyen, hogy el tudja vinni ezeket a bombákat. Másrészt a lopakodó technológia nagyon fontos, hogy az újfajta radarok ellen nem hatásos. Koszovóban láttuk, hogy a F-117-est ugye leszették, hiszen egy magyar származású légvédelmi szakember a régebbi radart használta, és azzal tudta beazonosítani. Ezek egyrészt, mert Izrael kiiktatta az elektronikai harc, a radarokat, a felderítő eszközeit Iránnak, ezért is tudtak könnyebben csapást mérni ezekre a létesítményekre.
Mi irányítja az eszközöket, a bombázókat? Saját autonóm módon térképen navigálnak oda, katonai műholdakkal tartják a kapcsolatot, intuíció, hogy hova kell menni, látja, hogy ez olyan, mint Fordó, akkor ide fogok lecsapni. Hogy működik?
Hát ugye a háború sokkal fontosabb dolog, mint hogy katonákra lehetne bízni, ezért azért a műholdas navigáció, a GPS jelek, illetve itt a B2-es bombázók 13-14 órás repülés, levegőben történő utántöltés után léptek be Irán légterébe, illetve az a 125 gépnek a felépítése is rendkívül fontos. Ezek között van pilóta nélküli eszközök, ugye ezek a stratégiai felderítő pilóta nélküli eszközök, akik egész nap szinte Irán területét ellenőrzik, hogy mi az, ami működik, legyen az radar. Rendkívül fontos, hogy van-e még vadászgépe Iránnak, van-e vadász irányító képessége, tehát az úgynevezett EVEX gépek, abból mennyi áll rendelkezésre Iránnak, ugyanis ezek is radarok, érzékelhetik a betörő ellenséget, és oda vezényelhetik a vadászgépeket. Tehát nagyon fontos, hogy a B2-es stratégiai bombázók előtt a megfelelő felderítő elektronikai harc, illetve a vadászgépek letakarítsák azt a területet, ahol csapást kell mérni. Tehát ez egy nagyon hosszú ideig tervezett, műholdas térképek minden alapján előkészített, és végig teljes kontroll alatt tartott összhaderőnemi művelet, pilóta nélküli eszközökkel, vadászgépekkel, rakétákkal, illetve magukkal a stratégiai bombázókkal.
De az reális az a civil meglátás, hogy elterelő műveleteket is végrehajtottak az amerikaiak, hogyha esetleg valami mozgás van, akkor azok vonják magukra az ellenségük figyelmét?
Nyilván ezért kellett a 125 vadászgép, hiszen Izrael, Iránnak a nyugati részén, ami legalább háromszor akkor a terület, mint maga Izrael, Isfahán és az a területet úgymond porigbombázták abból a szempontból, hogy a vezetési pontokat, a légvédelmi eszközöket, de nyilván elterelő csapásokat is mértek, mert most körülbelül egy olyan 100 kilométeres folyosón ment be ez a 125 gép, és a mellék szálakon is csapásokat mértek. Ugye nem véletlen, hogy egy tenger alatt járó is részt vett a műveletben, ő több, mint rakétát indított, Tomahawk manőverező robotrepülőgépet a szárazföldi célpontok ellen. Ez is egy elterelő művelet. Hát ha most visszautalnék egy filmre, ugye Tom Cruise-nak a Maverick című filmjére, szinte ugyanazt látjuk, hogy csapást mértek, és egy föld alatti létesítményt kellett elpusztítani.
A stratégiai bombázókat honnan lehet indítani? A hírekből azt szerepelt, hogy ezek mind amerikai, az Egyesült Államok területén lévő támaszpontokról szálltak fel, azonnal elég messze van.
Igen, és hát ugye azért a pilóta is egy ember, aki elfárad az ilyen műveletekben, ami fontos, hogy nagyon sok gépet átmozgatott az Amerikai Egyesült Államok azokra a területekre, mint a San Diego, vagy a Diego Garcia támaszpontra, ami kívül van az iráni rakéták hatótávolságán, az ugye 2000 kilométer maximálisan. Tehát olyan közelbe vitte ezeket az eszközöket, amivel ezt meg tudta tenni. A vadászgépeket ugye a repülőgép hordozókról, most legalább három van a térségben, azok tudták biztosítani. Tehát ezt azért össze kellett hangolni az ott levő erőkkel, eszközökkel, és hát nyilván a siker érdekében.
De van ennek a, vagy volt ennek a műveletnek olyan pontja, amire ha most visszagondol, akkor abból ki lehetett következtetni, hogy mi következik, majd arra gondolok, hogy a repülőgép hordozókat oda mozgatni, az nem olyan, mint amikor a repülőgép 6 óra alatt odaére hozni, ha hetek kellenek, hogy egyik helyről átmenjen a másikra. Amikor hordozókat vonnak össze egy területen, abból automatikusan következik, hogy ott lesz valami?
Nem, az nem csak azért van ott, hiszen ezek részt vettek Izrael állam légvédelmének a biztosításában is. Ők is lőtek rakétákat, az iráni rakétákra, drónokra válaszul, az elhárításban részt vettek Szíria területe fölött, részt vettek a jordán légierő is, a szaúd-arábiai légierő is, tehát egy rendkívül nagy pufferzóna volt Irán és Izrael között, hogy ezt meg lehetett tenni, illetve az a repülőgéphordozó, amely pedig a Vörös-tengeren állomásozik, az pedig a jemeni rakéták és drónok indítását próbálta megakadályozni, amennyire meg tudta akadályozni.
Van arra valamilyen szabály, hogy egy repülőgéphordozónak, ami néhány közép-európai ország saját hadereivel összemérhető erőt képes felmutatni, milyen távolságra kell lenni egy veszélyzónától, amikor egy egyszerű váról indítható rakétával is iszonyú károkat lehet csinálni? Volt is arra példa, sőt, egy motorcsónakkal.
Így van, tehát voltak ilyen aszimmetrikus akciók, amikor ugye a kol rombolót, igen, pontosan. Hát ugye itt a legfontosabb az volt, hogy olyan távolságra legyenek ez a 2000 kilométer az adott célponttól, azaz az iráni rakéták hatótávolságán kívül legyenek. Ugye most Irán válaszára vár mindenki, hogy mit fognak elrendelni, milyen csapást. Legalább 40 amerikai bázis van a Közel-Keleten, közel 60 ezer katonával, és emlékszünk talán Szulejmáni tábornok kiiktatására, azt is vérrel próbálta megtorolni Irán, akkor 12 rakétát, balisztikus rakétát indítottak egy amerikai támaszpontra, ahol azért lettek sérültek, hiába voltak óvóhelyen, azért a rakéták azért veszélyes eszközök maradtak.
Lehet-e tudni, hogy Iránnak most milyen képességei vannak? Vagyis lehetett-e tudni, hogy a háború kirobbanása erőt milyen volt, és abból mennyi veszett el, mert abból kijön, hogy most milyen van?
Hát ugye, ha Iránnak megnézzük a képességeit, akkor nehezen mérhető Izraelhez. Ugye területét tekintve rendkívül nagy országról beszélünk. 86 millió az utolsó felmérés szerint a lakosság aránya. Ez síta elég egyértelműen. 610 ezer fős a hadserege a köztársasági gárdával mindennel együtt, akik ugye a rendszernek a szilárd támaszai. Mintegy 340 repülője volt a bevetés a háború megkezdése előtt, és közel olyan rakétái, amivel bőven el tudta érni Izraelt. A műveletek első fázisában ugye Izrael kiiktatta a légvédelmet, a radarokat, a repülőterekre mért csapást, tehát ha nagy valószínűséggel 100-150 vadászgépe azért még van nagy valószínűséggel rejtett helyeken, illetve vannak föld alatti létesítményei, ugyanúgy, mint a jemeniben levő hutiknak. Rakétáit tekintve az izraeli szolgálat és az egyéb kutatóintézetek szerint nagyon sokat elhasznált Irán. 1000-1300 rakétája még lehet. A indításokból azt látjuk, hogy általában 300-350-et tud egy időben indítani Izrael felé. Ez a képessége. Ezeket próbálják az izraeliek a bent levő, Iránban levő különleges műveleti csapatokkal, drónokkal megakadályozni. Vannak ilyen felvételeink már, amin látszik, hogy éppen egy rakétát szeretnének indítani, és ott csapódik be a drón Izrael részéről. Tehát ezeket jelentősen visszavették. A másik oldalon azt lehet mondani, hogy legalább 60%-ra csökkent Izraelnek is az a képessége, hogy az Iron Dome, az Arrow, a Dávid paritjája és a különböző légvédelmi rakétáit, a Patriot és a Tedet ide sorolva alkalmazni tudja. Én azt gondolom, hogy az amerikai támogatás miatt Izrael tovább ki fog tartani, mint Irán a rakétákkal. Én azt gondolom most, ha forgatókönyvet nézek, akkor ahogy több szakértő is fogalmazott, hogy egy kicsit arcul csapták Iránt, egy kicsit át kellene gondolnia, mit csinál. Biztos, hogy fog válaszcsapást mérni még egyet az amerikaiakra, mert azért ugye illik visszacsapni a vért vérrel lemosni. Utána viszont nagy valószínűséggel diplomáciai útra megy, hiszen ez a rendszer is túl szeretne élni. Nem szeretné azt, hogy belső feszültségek legyenek, vagy éppen Reza Pahlavinak a fia csináljon belső feszültséget, vagy egy nőmozgalom induljon el, hogy dobjuk el a kendőt, de azt is elmondta nagyon sok szakértő, hogy aki most Iránban él, az most nem azt nézi, hogy a rendszert kellene megdönteni, hanem ők kaptak csapást, mint irániak, és ez egy nemzeti büszkeségnek a megsértése Amerika részéről.
Mi lehet Irán arányos válaszcsapása, amikor kiiktatták a parancsnoki sor első két részét? Hát ugye, mi az arányos válaszcsapás?
Ugye általában azt is el szoktuk mondani, hogy amikor valamilyen válsághelyzet van egy országban, valamilyen védett vezetési pontra mennek a főnökök, mondjuk a rendőrség főnöke, a hadsereg főnöke, katasztrófavédelem, tűzoltóság, mentők egy helyen vannak. De van egy másik vezetési pont is, ahol a helyettesek tartózkodnak, meg van egy harmadik is, ami, ha mind a kettő kiesik, valaki vezet. Tehát nagyon nehéz egy szervezetet egy csapással megsemmisíteni. Ezt már Machiavelli elmondta a műveiben. De én azt gondolom, hogy ezek a csapásokkal ugye sok mindent meg lehetett semmisíteni, de például a mai nyilatkozata a vallási vezetőnek már kijelölte három helyettesét is, tehát ő úgymond nem fél a haláltól, és állítólag Trump elnök tudta megakadályozni, hogy Izrael ne iktassa ki. De gondoljunk bele, milyen hírszerzési műveletek lehettek emögött, hogy tudták, hol laknak az atomtudósok, a vezérkar főnököt, az energia, vagy a válsághelyzetekért felelős szemét, a rendőrség főnökét egy műveletben kiiktatták.
De ezeket lehet pótolni, amikor a helyettesek is időnként az áldozatok között vannak?
Én azt gondolom, hogy lehet pótolni, hiszen ez a rendszer arra épült, hogy ugye a 79-es forradalom idején szocializálódott vezetők vannak ott, akik már kinevelték a maguk mögött levő generációt, akik ugyanúgy a vallási részről áthatottak és szolgálják ezt a rendszert.
Mennyire fejlett Irán a haditechnikában, a katonai gondolkodásban, a műveleti képességek modernitásában, a katonai kultúrában?
Igen, hát nyilván egy orosz befolyásoltságú országról van szó, ami rengeteg orosz technikát kapott, az ennek megfelelő iskolákban képezték ki a tisztjeiket, főtisztjeiket, de rendkívül sok a Törökországban képzett is, tehát a török akadémiákon azért a Közel-Keletről Irán is részt vesz az ilyen képzéseken.
A török akadémiákon NATO doktrinákat is tanítanak, nem? Hát ez egy NATO tagország.
Igen, de nyilván a tanfolyamoknál elhatárolják, hogy NATO titkost nem tanítanak olyan országoknak, akik máshonnan érkeztek, ezt például mindenhol így csinálják, mint például Hamburgban is van egy NATO tanfolyam, meg egy PFP, azaz partnerségre a békért levő országoknak menő tanfolyam. Ami érdekesség még ugye a hornuszi szoros kérdése, ezzel kapcsolatban is a fejlettsége Iránnak olyan zászlóajakat, dandárokat állított fel, amelyek különleges műveletiek, aszimmetrikus hadviselésre képesek, egyszerű gumicsónakokkal, mind víz alatt, víz felett, levegőben képesek problémákat okozni ebben a térségben. Ugye a hornuszi szoros a legnagyobb kiterjedése 60 kilométeres szélesség, de egyéb szigetek is vannak ott, és hát nyilván ez egy kettős élő fegyver, mert ha valaki ezt a szorost lezárja, akkor az a 2 millió hordó évi iráni olaj sem megy ki ezen a szoroson keresztül, ami Iránnak is létérdeke, hogy a nemzeti jövedelmét tudja fokozni. Tehát Iránnak vannak olyan egységei, nyilván egy 610 000 fős hadsereg nem homogén kiképzettségű. kicsit azt lehet mondani, hasonló, mint a krémes, vannak negyén kemény részei, puha részei, a sorozott, a normál állomány, akiket láthattunk, akik idősebbek ugye az irak-iráni háborúban, az a szokványos harckocsi, gépesített tüzér, gyalogroham, aknamezők, de a különleges műveletiek azért tudnak meglepetéseket okozni.
Irán a rakéta képességeit saját maga állítja elő, vagy vásárolja?
Ezek általában saját fejlesztések, de ugye csak ha arra gondolunk, hogy egy atomerőműben 600 orosz tudós dolgozik, vagy szakember, aki segíti a munkájukat, ugyanúgy cserébe azért, mert folyamatosan támogatták Oroszország Ukrajna elleni harcát drónokkal, nagy valószínűséggel a Fatah 2 rakétának, a hiperszónikus rakétának a dokumentációját, hogy így mondjam, nagy valószínűséggel orosz kézből kapták meg, és ezeket látjuk becsapódni Hajfában, a Ben Gurion reptéren, illetve azokon a helyeken, ahol nem tudja az Iron Dome ezt megakadályozni.
Maradt Iránnak arra képessége, hogy az izraeli légvédelmet rakétákkal vagy olcsóbb eszközökkel túlterhelje? Mint ahogy korábban erre volt példa?
Én azt gondolom nem maradt, hiszen a korábbi támadásokat ugye a Hamas, a Hezbollah, Libanonból és a gázai övezetből indította. Ők tudták nagyon kis rakétákkal, nagyon sok eszközt, 3500 más források szerint 5000 rakétával túlterhelni. Most ugye ugyanezt szerette volna Irán elérni, hogy ezek a proxiai vagy helyettesítői, akik Izraelt háborúba szeretnék megsemmisíteni, ők is rakétákat indítsanak, akkor sokkal nagyobb eséllyel, sokkal több rakétájuk csapódhatott volna be, ha túl tudták volna terhelni. De mivel ez a nagy pufferzóna a különböző rakétákkal, ugye például a Patriot 120 kilométer, az Iron Dome 70 kilométeres mélységig, a TED 200 kilométerig, ezeknek a felderítése és megsemmisítése egy elég nagy térségben történt meg.
A iráni proxik harcképessége milyen állapotban van? A húzikép most jelentették be, hogy ők is beszállnak.
Igen, ez beszállnak, de azért ők is jelentős veszteségeket szenvedtek. Az a terület, amit uralnak, szintén ilyen hát magas hegy, nem magas, hanem közép hegyvidék, ők is a föld alá rejtették a technikájukat, rakétákkal rendelkeznek, de nincs akkora számban, hogy Izraelre ez nagyon nagy veszélyt jelentsen, illetve az ott levő amerikai hajók és eszközök ebben segítenek. A másik része a Hamas, ugye a gázai övezetben, 603 nap óta tart ez a művelet a gázai övezetben, ezt tegnap néztem meg, hogy mennyi szakértő mit jelzett előre. Ez egy nagyon mély művelet, ugye a alagutaknak az elárasztása folyik most éppen, erről láttam videót, tehát még nagyon sok feladata van az izraeli haderőnek, még egy 4-6 ezer harcosa a szakértők szerint lehet a Hamasznak a gázai övezetben, nyilván rejtve meg még a maradék alagutakban. A libanoni részen, a Hezbollahnál ugye megtörtént a csippes történet, a vezetőknek kvázi a lefejezése, ott sokkal kevesebb lehetősége van rakétákat indítani, hiszen Izrael behatolt Libanon területére a Latvia folyóig, tehát arrébb helyezte azt a lehetőséget, hogy egyszerű sorozatvetékkel izraeli területeket lőjenek. Ottani eszközök számát a szakértők 8-10 ezer rakétára becsülik, de mivel Izraelnek 7 stratégiai műholdja van a térségben, F-16-os vadászgépei, 450 pilóta nélküli eszköze, azonnal csapást mérnek, ha előhúznak bármilyen eszközt, tehát nincs nagy befolyásolási képessége ezen a két területen a helyettesítőknek.
Az amerikaiak szövetségesei, amikor fölöttük művelet zajlik, azt automatikusan tudomásul veszik, vagy úgy tesznek, mintha nem történne ott semmi? Hogy támogatást nyújtanak? Ezt hogy kell elképzelni?
Ez nyilván egy nagyon egyeztetett művelet, hiszen ahol pilóta nélküli repülőgépek, felderítő rendszerek, hadászati bombázók és különböző radarok, légvédelmi rakéták vannak készenlétben, ezt előre meg kell tervezni, és egyeztetni kell, hogy vannak tiltott légterek, nem lehet menni. Ugye, ha most megnézzük a föld légi közlekedését, azért Ukrajna meg Irán körül azért kevesebb az utasszállító meg a turistagép, akár drága, akár olcsó változatban, tehát ezeket nagyon is egyeztetik mondjuk Szaúd-Arábiával, vagy például szintén egy érdekesség, hogy több országnak van TED légvédelmi rakéta rendszere és radarja. Az izraeliek ugye rácsatlakoznak az egyikre, és a többi információt is le tudták venni, hogy Szaúd-Arábia még inkább előre tudta jelezni, hiszen plusz 3000 kilométer felderítés távolsága ezeknek a rendszereknek. Tehát ezeknek össze kell állni egy műveletté. Hát ugye pont Ukrajnában láttuk a sötét oldalát ennek, amikor F-16-os vadászgépet vesztettek el, mert olyan légtérbe ment be, ami a légvédelemé volt, saját légvédelmi rakétával találkozott az F-16-os ukrán oldalon.
Egy ilyen műveletet honnan irányítanak? Van ahonnan az Egyesült Államokból? Valahonnan Izraelből? Egy repülőgép hordozóról? Honnan?
Egyrészt lehet repülőgép hordozóról, amikor a vezetési pont maga egy ilyen repülőgép hordozó, ahol egyrészt ott vannak a légierőgépei, az elektronikai harc, a felderítő rendszerei, de lehet, hiszen rengeteg olyan parancsnoksága van az Amerikai Egyesült Államoknak, például a középső, az afrikai, az európai, ahol 24 órás helyzetkép van ezekről a helyzetekről. Itt nagy valószínűséggel valamelyik repülőgép hordozó volt a parancsnok. És ugye van egy stratégiai térkép, amit az előbb szerettem volna említeni, hogy a világ energia hordozóinak a 70%-a az egy ellipszisbe van, az orosz olajmezőktől Irán, Irak és az öböl államok. Tehát ez rendkívül fontos térség. Ugye Ukrajnában is előjött előbb-utóbb a szén, a kőolaj, a földgáz, a ritka földfémeknek a kérdése. Ez mindig egy stratégiai kérdés lesz, hogy ehhez a Soroshoz, az itteni olajszállításokhoz, ahol a világnak a 1/5 olaj forgalma folyik, hogy ez rendben legyen, tehát ez rendkívül fontos.
Azt mondta, hogy Irán ön szerint csak a végső esetben fordul a hormuzi szoros lezárásai, mert akkor a saját termékei sem mennek sehova. Ha senkinek nem érdeke lezárni, megbéníteni a közlekedést, ez azt jelenti, hogy nem is fogják megbéníteni a közlekedést?
Én azt gondolom, hogy iráni részről nagyon sokszor fenyegetést, illetve diplomáciai játékot látunk, hogy mi még ezt is meg tudjuk csinálni, sőt a vallási vezető is mondta, hogy megcsinálhatjuk, de ez nem jelenti azt, hogy ezt meg is tennék, hiszen Irán ott fog maradni, ahol volt a környező országok, akik olajszállítással, földgázszállítással foglalkoznak. Egyedül Szaúd-Arábiának van olyan képesség, hogy más irányba tudja vinni az általa megkitermelt kőolajat és földgáz, tehát más irányba tudja mozgatni, de a többiekkel ez elmérgesíteni a viszonyát.
A hadiok szerint mi volt az izraeli támadás Irán ellen, és mi volt a vasárnapi amerikai támadás Irán ellen?
Ugye elég egyértelmű, hogy egy terrorakcióval kezdődött, aminek a hátterében mindenképp Irán állt, a gázai övezetből indított művelet. Erre válasz csapást mért Izrael, ez háborús tevékenység. Az, hogy Irán területén is csapásokat hajtott végre, ez is háborús tevékenység. Az Amerikai Egyesült Államok ehhez csatlakozott, tehát ő is résztvevő fele ennek a katonai műveletnek, ami zajlik ott.
Ilyenkor hadüzenetet kell bárkinek bárhová küldenie, vagy ha fegyveres összecsapás van, akkor automatikusan beáll egy háborús helyzet, és jönnek a háború jogai? Hogy kell elképzelni?
Én azt gondolom, igen, de elég erőteljes üzeneteket fogalmaztak meg izraeli részről is, amerikai részről is, és Irán is nagyon jelentősen visszaválaszolt, hogy most kezdődik igazán a háború, hiába csaptak ránk az izraeliek, mi vissza fogunk vágni. Ők nem számoltak szerintem az amerikai akcióval, bár minden szakértő mondta, hogy azok nélkül, a bombák nélkül hatástalan lesz.
Elszámolták magukat?
Én azt gondolom, igen, illetve sokat vártak attól, hogy például Oroszország, Kína, BRICS országok támogatásával elkerülhető ez az izraeli és amerikai csapás. Ugye Oroszország azért el van foglalva 1200 kilométeren, küzd az ukrán haderővel, területeket akar elfoglalni, jobb pozíciókat akar. Ő most nem tud légvédelmi rendszereket átadni, neki Moszkvát, Belgorodot, Kurszkot kell védeni, mert az a képesség, amit az ukránok drónokkal kifejlesztettek, ezt láttuk, hogy a mélységbe levő repülő, stratégiai repülőterekre is csapást mértek. Kína ugye küldött már a második csapás napján egy katonai szállítógépet, illetve katonai szakembereket egyeztettek Iránnal, de ő se kíván szerintem részt venni és bevonódni ebbe a háborúba. Szokták mondani, hogy minden Kínában készül egy dolog, nem a háború, tehát ők ehhez szállítanak bármit, segítenek, de konkrétan nem akarnak fellépni ennek érdekében, de ugyanúgy, mint az ENSZ többi tagállama, felszólították a feleket, hogy próbálják meg diplomáciai úton rendezni.
Az izraeliek szerint, Izrael szerint Irán nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy atomfegyvert állítson elő. Katonai értelemben a nagyon-nagyon közel az mennyi? Napok? Hetek? Hónapok? 20 éve.
Nem vagyok
az szó, hogy nagyon-nagyon közel van Irán ahhoz.
Igen, nem vagyok urándúsító szakember, ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségre tudunk hagyatkozni. Egyrészt van a legfelsőbb vallási vezetőtől egy tiltás, hogy Irán ne fejlesszen atomfegyvert, mert a túloldalon Izraelnek 90 darab ilyen atomfegyvere van. Tehát az a történet, hogy sikerül egy ilyen fegyvert kifejleszteni, aztán kilőjük, és valahol ezt megsemmisítik, az magával hozza a 90 atomfegyvernek a válaszcsapását. A másik, hogy a 60, az atomenergia ügynökség szerint 65%-ra dúsították eddig az uránt az irániak, 95% kell ahhoz, hogy atomfegyvert tudjanak produkálni. Ez attól függően, hogy több ezer centrifugájuk vagy klautronjuk van, ez lehet fél év, két év. Ez a kérdés, hogy mennyi maradt meg most, és mennyivel vetették vissza. Vagy a B változat szerint, ha a iráni héják jutnak szóhoz, akkor nem gyújtsítja fel azt a folyamatot, hogy akkor azért is egyet összerakunk.
Más az atomfegyver jelentősége az iráni rezsimben, mint az izraeliben? Tehát egyik az egy nagyon kicsi ország, a másik meg egy nagyon nagy ország.
Igen, ugye Irán azért is szeretné ezt az atomfegyvert megszerezni, mert ugye eléggé nehéz indokolni azt, hogy egy kőolajban, földbázban gazdag ország miért akar atomerőműveket építeni, esetleg a többi országnak villamos energiát szállítani, ezt el lehet fogadni. De ugye a régebbre visszamegyünk, az irak-iráni háború is arról szólt, hogy ki a térségnek, a középső térségnek a szereplője geostratégiai szempontból. Irán egy vezető személyiség szeretne lenni ebben a térségben. Az izraeli atomfegyver az az állambiztonsága. Gondoljunk bele, egy kilőtt rakéta a Libanonból 3,5 perc alatt Dél-Izraelben csapódik be, ha nem lövik le. Tehát a stratégiai mélysége olyan kicsi ennek az országnak, hogy szüksége van olyan fegyverekre, ami az elrettentést szolgálja. Ugye az atomfegyverre szoktuk mondani a legdrágábban kifejleszthető és a legkevésbé alkalmazható fegyver. Hál' Isten, nagyon kevés ilyen történt a világtörténelemben, ugyanis ez diplomáciai üzenet. Ugye Izrael is szokott diplomáciai kódolt csatornákon üzenni, hogy Bagdad azért ne ugráljon, mert kap két rakétát, ha tovább folytatja ezt a tevékenységét, de ugyanúgy Teheránnak is üzentek már így.
De soha nem ismerték el, hogy volna atomfegyver.
Igen, soha nem ismerték el, igen, és hát most került elő egy 20 éves újság fotó, amin az ottani izraeli vezető mutat egy bombát, hogy már nagyon közel van Irán ehhez, tehát 20 éve halljuk ezt a fenyegetést, de az atomenergia ügynökség még ezt nem tudta megerősíteni. Nyilván a szélsőséges irániak között van egy ilyen törekvés, hogy nekünk is legyen, lépjünk be az atomklubba.
Miért kell fejleszteni? Miért nem vesznek?
Hát ugye ezt azért senki nem vállalná be, hogy eladják, bár Medvegyev elnök úr elmondta, hogy azért több ország képes lenne átadni Iránnak atomfegyvert. Én gondolom Észak-Koreára gondolt, Kína biztos, hogy nem, Pakisztán, India esetleg, és Oroszország, de nem hiszem, hogy bármelyik világ vezető hatalma atomfegyverekhez juttatna egy olyan országot, aki most akár tetszik, akár nem, egy háborúban eléggé vesztésre áll, hiszen Teherán fölött vannak az izraeli vadászgépek, és mondjuk megkockáztatjuk azt, hogy bevessék ezt. Ugye a világban nagyon sok országnak van, Észak-Korea az, akinek körülbelül 60 darab, Izraelnek 90, Indiának van 180 plusz, 170 plusz van Pakisztánnak. Utána következik ugye Franciaország és Nagy-Britannia. Nagy-Britanniának 255-290 van Franciaországnak, és akkor itt van egy nagy ugrás, ugye korábban 350 atomfegyvere volt Kínának, most a folyamatos 5-10 éves fejlesztés alatt 500 bevethető fegyverhez jutott, tehát ez is mutatja Kínának a feltörekvő szerepét. És hát van a két világhatalom, ugye 5300 darab az Amerikai Egyesült Államok részéről, és 5800 darab az Oroszország részéről. Ezekből körülbelül 1000-1200, orosz részen pedig 2200 taktikai nukleáris fegyver.
Mi a taktikai nukleáris fegyver, meg a nem taktikai nukleáris fegyver közötti különbség?
Ugye egyrészt a hatótávolság, a stratégiai eszközök, ami a másik fél megsemmisítését szolgálja, ez a Szarmat 28, vagy ahogy a nyugat kóddal illeti a Sátán 1 és a Sátán 2 rakéta, ezek 18.000 kilométeres hatótávolságok, és egyértelműen Oroszországnak az északi partvonal mellettén van elhelyezve amerikai irányba. Ezzel is szokott fenyegetőzni Putyin, hogy majd ezt beveti, meg éppen a finneket próbálták jobb belátásra térni, ugye ilyen eszközökkel, hogy ne legyenek NATO tagok. A taktikai atomfegyver az a hidegháborúból maradt vissza, ezek sokszor tüzérségi eszközzel, repülővel, bármivel kijuttathatók, kis hatótávolságúak, hát kis hatótávolság, ez az 500-1000 kilométert jelent, tehát egy frontnak a támadását segítette elő, itt mentek végig a harckocsizók, kikerülték ezeket a helyeket, és a hatása a mostaniak szerint 100-150 kilotonnás, ugye 15-20 kilotonna volt Hiroshima és Nagasaki, tehát ötszörös hatása van egy ilyen taktikai atomfegyvernek is.
Ha Iránnak lesz, akkor az elindít egy láncreakciót a térségben, mert akkor Szaúd-Arábia is akar, meg mindenki, akinek van rá pénze?
Én nem gondolom. Én azt gondolom, Szaúd-Arábia az okosabb és gazdagabb ennél. Ők megbíznak amerikai szövetségeseikben, hogy van 5200 atomfegyverük, tehát ha szükséges, akkor az ő érdekükben is megteszik ezt. Ők is mindent megtesznek az Amerikai Egyesült Államoknak az olaj, a gazdaság, a világpiac működése szempontjából.
Mutatnak-e arra jelek most, hogy Izrael, vagy az Egyesült Államok, vagy mindkettő az iráni politikai vezetőket is megpróbálja likvidálni? A képessége nyilvánvalóan megvan rá.
Igen, hát ilyen eszközökkel, ami rendelkezésre áll, tehát a legmélyebb ponton is el lehet zárni egy vallási vezetőt. De ennek vajon milyen hatása lesz a társadalomra, ez a nagy kérdés, hiszen ez egy egységes síta ország, tehát itt 98%-osságnak ezt az irányvonalat követi. Ez nem Irak, hogy 60% síta, 30% szunnita, meg 25% kurd, tehát hogy egy megosztott ország, és azért az irániak, azok a perzsák javarészt leszármazottai, rendkívül büszke nép, nem szeretik, ha őket így mond arcul verték, mint most az izraeliek és az amerikaiak. Tehát én azt gondolom, nincs értelme egy vallási vezetőt kiiktatni, hiszen a mostani vallási vezető pont ma jelentette be, hogy a három helyettese már kijelölésre került, az egyik a fia, 55 éves, ő is ajatollah.
Politikai fellazításával az iráni rezsimnek van értelme kísérletezni? Az izraeliek már elkezdték rádión, szórólapokon, interneten, mindenen keresztül. Az ifjabb Reza Pahlavi be is jelentkezett, hogy igen, kész átvenni az ország irányítását.
Igen, ezt én a paralel történelemnek látom. Ugye Irakban is szerettek volna hozni egy olyan vezetőt, aki valahol nyugaton szocializálódott. Egyszerűen otthon ezeket nem fogadják el, nem ismerik el. Tehát egy váltásnak, egy vezetésnek a társadalomba kell megérni, legyen az egy nőmozgalom, legyen az egy fiatal generáció. Ugye nagyon sokan, több százezer ember tanul a 86 millióból egyetemeken. Ők már más világban vannak. Lehet, hogy hordja a csadort, a hijabot, de az alatt a legmodernebb Dior ruha van. A legmodernebb technikai eszközöket használják. Tehát az a réteg, akire a régi vallás épített, a falusi tudatlan ember, aki ötször imádkozik, meg elmegy a Mekkába zarándoklatra, ezekből még van nyilván ebben a 86 millióban, de jön egy olyan generáció, aki máshogy akar élni. Tehát elég megnézni a 70-es, 80-as évek videóit Iránról, akár Afganisztánról, teljesen modern világban éltek. Hát én azt gondolom, hogy kontraszelektív lenne, kontraproduktív lenne az, hogy kiiktatnak egy vallási vezetőt, még jobban összekovácsolná a vezetést, hogy akkor álljunk ellen.
Kell-e Irán részéről számítani terrortámadásokra bárhol a világban, izraeli és vagy amerikai, vagy egyéb érdekeltségek, célpontok ellen?
Ha ugye azt látjuk, hogy a katonai képességek fogynak, tehát egyre kevesebb rakétát tudok indítani Izraelre vagy amerikai bázisokra, akkor egyértelműen elő fog jönni az aszimmetrikus hadviselés, ha nem is a hornoszi szoros teljes lezárása, de hasonló módszerekkel, mint ahogy a Vöröstengernél csinálják a jemeniek, zaklathatják, támadhatják azokat a hajókat, akik ott vannak. A másik azért az iráni diaszpóra elég nagy a világban. Ha nagyon sokkoló lesz a vereség, akkor ez a szélsőségeseknél elindíthatnak terrorakciókat a világ bármely pontján.
Irán részéről az iráni emigrációra, ha egyáltalán van olyan, kell számítani, hogy csapásokat mér rá? Kiiktatja az ifjabb Reza Pahlavit például? Vagy erre, vagy nem számít annyira ő már?
Én azt gondolom, hogy ezek 86 milliós népességnél meg tud szólítani embereket, csoportokat, de nem tud olyan hatással lenni, hogy ő irányítaná a közvéleményt. Ugye azért egy vallásilag determinált országban azért az a meghatározó, amit az imám, azaz aki elől áll, és ő magyarázza a Koránt, az iskolák, az egyetemek és a vallási vezetők, jelenleg ezt látjuk Iránban.
Oroszország és Ukrajna háborúja most hogy áll? Nem figyelünk rá, mert hát Irán és Izrael háborúzik.
Igen, hát a arcvonalról azt tudom elmondani, hogy mintegy 650-700 ezer orosz katona főleg három irányba szeretne teret nyerni. Ez az egyik a Szumi régió, Szumi város közelébe szeretnének jutni legalábbis tüzérségi hatásos távolságra. Itt egy úgynevezett demilitarizált zónát kialakítani, hogy az ukránok ne tudják tüzérséggel lőni a belgorodi kurszki területeket. Harkivnál passzív a helyzet, mind a két fél váró listán van, úgymond. A nagy döntéseknél Pokrovszk-Kramatorszk irányba szeretnék az oroszok területet nyerni. Most legalább 8 helyen alakítottak ki úgynevezett zsákokat vagy zsebeket, ahol több ukrán alakulat került ilyen helyzetbe. Ez ugye abból a szempontból rendkívül veszélyes, hogy három oldalról tüzérséggel pusztítják őket. Az orosz csapásokat most az vezérli, hogy drónokkal, siklóbombákkal és a tüzérséggel pusztítani az ukrán erőket. A siklóbombák azok nagyon jól mutatják ugye a felörlő háborút, a legújabbak 120 kilométerről indíthatóak, GPS vezéreltek, 3000 kilogramból 1500 kiló robbanóanyagot visz. Tavaly 41 ezer darabot vetettek be, idén 75 ezeret szeretnének bevetni, de hát ezt majd meglátjuk. A tüzérségben még mindig azt látjuk, amit Rutte NATO főtitkár úr mondott, Oroszország háromszor több lőszert gyárt, úgyhogy a GDP-je 1/5 az Európai Uniónak.
Lehet-e előre látni, hogy meddig kell Oroszországnak, vagy meddig akarja dűlőre vinni a dolgot? Szokták mondani, hogy jön az október, esni fog az eső.
Igen, hát jól látszik az arcvonalon, ugye a folyó a herszoni területnél elválasztja a feleket, én nem gondolom, hogy nagyobb folyóátkelésre készülnének az oroszok, bár vannak ilyen ukrán hírszerző jelentések, nincsenek nyoma. Az úgynevezett zsebeket szeretnék, tehát ez a Szlovjansk, Kramatorszk irányban kiegyenisíteni az arcvonalat, és ugye a Donyecki megyéből van vissza még 24-25%-nyi terület. Itt nyerhetnek sokat ezeknek a 8-10 zsebnek a felszámolásával. Napi előrehaladási ütemük a Divelt szerint 8-10 kilométer, osszuk el kettővel, ez is rendkívül rossz az ukránoknak, hiszen a személyállománypótlást nagyon nehéz megoldani ukrán oldalon.
NATO tanácskozása lesz kedden és szerdán. Állítólag szóba fog kerülni a GDP arányos 5%-os nemzeti költés. Mire volna értelmes Magyarországnak ezt a maradék 3%-ot költenie? Repülőt vásárolni belőle? Tüzérséget? Csapatszállítót? Mit?
Nem, ugye a GDP százalékos arány, ugye ez 3,66 mondjuk az Amerikai Egyesült Államoknál jelenleg, ő könnyen fölviszi 5%-ra. A NATO országokra most azt mondta Rutte úr a legutolsó olvasmányomban, hogy 3,5-öt érjen el minden ország. Ez is azért egy nagy gazdasági kihívás, hiszen Magyarország most teljesített 2,34-et, tehát azért sok mindent kell erre még fordítani. Ezt a haderőre kell fordítani. A maradék 3,5 fölötti részt az 5-ig, azt infrastruktúrára, beruházásokra, ami a honvédelemmel összefügg. Tehát nem mindent a haderőre, mert akkor tényleg ágyukat fogunk gyártani vaj helyett.
De amikor egy NATO tagország fejleszt, akkor saját maga dönti el, hogy mit, vagy olyat lehet csak, ami a NATO rendszerbe illeszkedik, NATO kompatibilis?
Hát ugye általában egy NATO országnak NATO fegyvereket illik vásárolni, a Magyarország is ugye norvég, és főleg német technikákat vettünk, meg törököt. Törököknél vannak érdekességek, ők vettek S-300-as légvédelmi rakétát, de hát ők jóba vannak Putyin elnök úrral. Én azt gondolom, hogy a NATO stratégiai tanácskozásán mindig születik egy dokumentum, NATO stratégiai koncepció. Ebben le fogják írni, hogy például ugye az államvezetőknek ebben meg kell állapodni az Észak-Atlanti Tanácsba, hogy jó, legyen 5%, de az nem holnapra, hanem mondjuk 2030-ra. Legyen 3,5-2029-re. Tehát itt is kell egy politikai konszenzus, és utána kapják meg ugye a vezérkarfőnökök, honvédelmi miniszterek, hogy akkor mit is kell, mit is lehet. Ugye létrehoztak egy európai alapot, hogy akkor lőszergyártás, technikai eszközök, ezekhez kell csatlakozni, de mi szerencsések vagyunk, mert mi 2016-ban megkezdtük a Magyar Honvédségnek a modernizálását, és ez ugye 2030-ig tart, amit sokan nem tudnak, hogy oké, hogy van stratégiánk, de ez nem azonnali, és ebben rengeteg olyan eszköz van, amit mi be akarunk szerezni. Ebből például ugye a KC-399-es szállítógép, a Lynx gyalogsági harcjárművekből 218-at, a Gidránokból közel 300-at, Leopard 2 A7 harckocsiból, ami a világ legmodernebb harckocsi, a 44-et, és például most vagyunk azt hiszem 40 darabnál, ami megérkezett, még várunk párat. A Leopard 2 A4-ből 14 darabunk van, egy századnyi, illetve 12, amivel átképezzük a T-72-esről a saját katonáinkat. Különböző hídvetőt, illetve a Panzerhaubice 2000-ből 24 darabot rendeltünk. Ezeknek a beérkezése ez folyamatos. Nezemsz légvédelmi rendszert vettünk, az Iron Dome-nak a radarját vettük meg, ami tizedek alatt eldönti, hogy indítsunk rakétát, ne indítsunk. Airbusaink vannak, és ezeket már használtuk, amikor Afganisztánból kellett hazahozni NATO országokat, nem NATO országokat, illetve a saját katonáinkat, illetve Szolnokon van egy nagy légibázisunk, ugye, ahol a H-145M és a 225-ös M-típusú új helikoptereink vannak. Emellett van egy terv, hogy Szolnokot a NATO egy ilyen kiképző bázissá alakítja, ahol ugye ejtőernyővel, búvár felszereléssel, bármivel lehet alkotni, illetve kiképezni a katonákat és a NATO katonákat.
Ez a fejlesztési irány a 2016-ban indult. Ez már az új időkre is alkalmas. 2016-ban a Krím már az oroszoké volt.
Igen. Ugye mi olyan eszközöket választottunk, egyrészt abból a szempontból, hogy ne messziről kelljen hozni például Németország, a főbázis, hiszen gazdaságilag az autógyártásban, minden egyébben Németországgal tudunk együtt mozogni gazdaságban. A másik, hogy ide telepítünk vállalatokat, hogy például Várpalotán gyártsuk a lőszert. Ne kelljen azért Düsseldorfba szaladgálni, hogy a harckocsihoz legyen lőszerünk. Ide hoztuk a Lynx gyártását Zalaegerszegre, hogy ha valamilyen alkatrész kell, akkor elég Zalaegerszegig elmenni és pótolni. Tehát ezek a megfontolások ott voltak, és különböző klaszterokat alakítottunk ki Magyarországon, főleg a Dunántúlon, védett területen ugye a keleti iránytól. A keleti végeken is lesznek hadipari vállalataink, akik szintén termelni fognak, de inkább olyan eszközöket, mint a rotorok a helikopterekhez, vagy ilyen egyszerűbb eszközök a ország keleti részében.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Esperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.